Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.
Amen.
Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét Lukács evangéliumából, a 10. fejezet 23. és 37. versei közül a következőképpen. Tanítványaihoz fordult, és nekik külön ezt mondta: boldog az a szem, amely látja, amit ti láttok. Mert mondom nektek, sok próféta és király szerette volna látni azt, amit ti láttok, de nem látták, és hallani azt, amit ti hallotok, de nem hallották. Ekkor felállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte: Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki: mi van megírva a törvényben, hogyan olvasod? Ő pedig így válaszolt: szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki: helyesen feleltél, tedd ezt, és élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól: de ki a fele barátom? Válaszul Jézus ezt mondta neki: egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment az úton lefelé, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, de amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy arra utazó samaritánus pedig, amikor odaért hozzá, és meglátta, megszánta, odament, olajat és bort öntött sebeire, és bekötözte azokat. Azután feltette őt saját állatára, elvitte egy fogadóba, és gondját viselte, másnap pedig elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak, és ezt mondta neki: viselj rá gondot, ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz? E 3 közül ki volt a fele barátja a rablók kezébe esett embernek? Ő így felelt: az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki: menj el, te is hasonlóképpen cselekedj. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, mivel itt Moson-Magyaróváron, hála a jó Istennek, nagyon nagy kultúrája van az ökumenikus imahétnek, most viccesen mondhatnám azt, hogy mindenki gondoljon vissza arra, hogy januárban 5 napon keresztül a katolikus plébánosok, szerzetesek, református lelkészasszony és én mit mondtunk erről a példázatról. Mert hogy januárban ez volt az ökumenikus imahét témája. De bízok abban, hogy ismétlés a tudás anyja, és talán ki tudok ragadni egy olyan szempontot is, ami januárban nem hangzott el az irgalmas samaritánussal kapcsolatban. És itt szeretném megragadni a farizeus, de nem a személyét, hanem a kérdéseit. Mert azt gondolom, kedves testvéreim, hogy ezek a kérdések, amiket a farizeus feltesz egyébként hátsó szándékkal, hogy Jézust adott esetben sarokba tudja szorítani, vagy vádba lehessen fogni Jézust a válaszai miatt, ezekben a kérdésekben egyébként nagyon fontos gondolatok lapulnak, amik nem csak az ő korának, népének voltak fontos kérdései, hanem sokszor egyébként nekünk is. Az első kérdése a farizeusnak az, hogy: Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Azt gondolom, hogy rossz a kérdés. De ez a rossz kérdés nagyon jól tükrözi azt, hogy hol értjük mi sokszor félre az Istent. Nem csak a farizeusok, mi is nagyon sokszor félre értjük az Istent. Mert él az a szemlélet, a mai napig él az a szemlélet, hogy az Isten szeretetét valahogy ki kellene vívni. Mi az, amit én meg tudok tenni az Isten szeretetéért, azért, hogy ő engem aztán üdvözítsen, szeressen, kegyelmében részesítsen? Mi az, amit ezért tenni kell? És azt gondolom, hogy itt ott csúszunk egy picit félre, kedves testvérek, hogy félreértjük a szeretetet. Van egy nagyon rossz analógiám, ami nem teljesen jó erre a szituációra, de megpróbálom egy picit megvilágítani a helyzetet. Amikor mi az Isten szeretetéért valamit tenni szeretnénk, akkor egy picit abba a hibába esünk, mint amikor a másik ember szeretetét ajándékokkal szeretnénk megvásárolni. Nem arra gondolok, akinek a szeretet nyelve az ajándékozás, és olyan különös képességgel tud ráérezni arra, hogy a másik minek fog örülni. Arra gondolok, amikor kényelemből, vagy meg nem értettségből úgy gondoljuk, hogy akkor majd egy drága ajándék, az elég lesz. És akkor ezt meg lehet nézni, hogy mit okoz egy párkapcsolatban, mit okoz mondjuk egy szülő-gyerek viszonyban, egy nagyszülő-unoka viszonyban. És nagyon sokszor vagyunk így, hogy nem biztos, hogy bele tudjuk tenni a kellő energiát egy kapcsolatban. Na, ott az ajándék. És akkor azzal úgy letudtuk. De a minőségi kapcsolatok, kedves testvérek, és így módon a minőségi Isten-ember kapcsolat sem arról szól, hogy mi anyagi értelemben, vagy fizikálisan mit tudunk ebbe a dologba beletenni, hanem az érzelmi oldala nagyon fontos az egésznek. És azt gondolom, hogy ez a félreértés néha az Isten-ember kapcsolatban is megjelenik, és megfogalmazódik oly módon, hogy akkor mi az a kötelező minimum, amit nekem le kell tenni az asztalra, hogy utána engem az Isten üdvözítsen. Mit kell tenni ahhoz, hogy az Isten engem szeressen? A farizeusok azt mondták, hogy be kell tartani a törvényt. A mózesi törvényekről beszélnek, amik az Ószövetségben megfogalmazódnak, csak hogy éppenséggel az a baj, kedves testvérek, erről már nagyon sokszor prédikáltunk, és nagyon sokszor fogunk is még prédikálni, hogy azt értik félre a farizeusok, hogy az Isten nem azért adta a mózesi törvényt, hogy mi azt betartsuk. Hangozzék ez bármilyen furcsán is. Ugyanis a Jóisten, amikor átadta Mózesnek a 10 parancsolat kőtábláit, aztán utána kivésette vele egyszer, mert ugye az első körben sikerült ezeket összetörni, akkor a Jóisten már pontosan tudta, hogy ebből a 10-ből mi egyet se fogunk tudni betartani normálisan, teljes mértékig. A 10 parancsolat az azért van, kedves testvérek, hogy tükörbe nézzünk. Hogy tükörbe nézzünk és észrevegyük azt, hogy hol vannak a mi hibáink. Hogy hol vannak a mi bűneink. És hogyha ebbe a tükörbe belenézünk, és meglátjuk azt, hogy egyébként ezt a, bocsánat, hogy ezt mondom, nyomvat kis 10 parancsolatot sem tudom maradék nélkül betölteni, akkor ráébredek arra, hogy az én egyetlen reményem és mencsváram az az Úristen. És ezért jön a törvény, hogy az emberek az Isten kegyelmét és irgalmát keressék. A farizeusok meg elkezdik megmagyarázni, hogy hogyan lehet ezt betölteni. Na most, kedves testvérek, az a helyzet, hogy az üdvösség az nem cselekedet kérdése. Az hit kérdése. Arra a kérdésre, hogy mit kell nekem tenni az Isten szeretetéért, az a megdöbbentő Jézusi válasz, hogy semmit. Elfogadnom kell. Elfogadnom kell kettő tényt. Az egyik, hogy a legjobb ember is bűnös, és ha történetesen én magamat annak tartom, akkor is bűnös vagyok. A másik pedig az, hogy ezen bűnök után egyedül az Isten irgalmából fakad az üdvösség. Mindenkinek megvan az, amit az Isten bűnnek lát. És innentől kezdve én csak az Isten irgalmából üdvözülhetek, az Isten kegyelméből üdvözülhetek. Nem tennem kell, hanem elfogadnom. Elfogadnom az Istent, aki aztán a maga irgalmából engem üdvözít, és ezáltal egyébként megvált és változtat. És ezért is jön a Jézusi visszakérdezés itt a farizeus irányába, hogy hogyan olvasod te ezt a törvényt. Mit mazsolázol ki belőle, hogyan érted? És a farizeus, kedves testvérek, olyan szépen felmondja a törvénynek az összefoglalását, amit arany szabálynak szoktunk mondani, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, és fele barátodat, mint magadat. Tankönyvi válasz. De nem érti. Nem érti azt a választ, amit megad. Mert mire Jézushoz elérünk, addigra a szigorú törvény vallás miatt pont a szeretet kopik ki a farizeusi hitgyakorlatból. És ez nem csak a farizeusok hibája. Mert gondoljunk csak arra, kedves testvérek, hogy mi evangélikusok azért vagyunk itt ebben a templomban, és azért nem vagyunk jelenleg a római katolikus testvérekkel egy felekezet, Mert a középkori egyház, ami nem csak a katolikusok egyháza, hanem a miénk is, rettenetesen túl harsogja és túl erőlteti a jó cselekedeteknek a kérdését, és ezzel egy olyan lelki súlyt tesz a gyülekezetek meg a hitgyakorló embereknek a vállára és lelkére és szívére, ami egész egyszerűen emberileg betölthetetlen. És erre aztán két eltérő választ adunk, mi a reformációk, ők a tridenti zsinatot. Nem tudunk az üdvösségért mit tenni. És nem is az a feladatunk, hogy az üdvösségért mi valamit tegyünk, hanem az a feladat, kedves testvérek, hogy az üdvösségért elfogadjuk azt, aki üdvözít. Elfogadjuk azt az utat, ahogy az Isten bennünket üdvözíteni szeretne a Krisztus keresztjében. És ez nem tett kérdése, ez elköteleződés kérdése. Na jó. Viszont a farizeus ezek után még mindig igazolni szeretné magát, és rákérdez, hogy na de akkor ki nekem a fele barátom? És ebből látszik nagyon jól, hogy nem érti ezt az isteni szeretetet, amiről itt az aranyszabályban is egyébként szó van. Az irgalmas samaritánusnak van egy olyan klasszikus írás magyarázata, hogy az irgalom gyakorlat tesz bennünket fele baráttá. Én csak annyiban szeretném ezt a klasszikus írásmagyarázatot kiegészíteni, kedves testvérek, hogy az irgalom lehetősége tesz bennünket fele baráttá. Ugyanis én a következőt gondolom. Valahol polgárpukkasztó egyébként az, amit Jézus csinál. Mert itt Jeruzsálem és Jerikó, ez két zsidó város. A következésképpen az a férfi, aki Jeruzsálemből Jerikóba megy, az egy zsidó ember. Vélelmezhetőleg egyébként a rablók is, de ebben most nem menjünk bele. A pap az egyértelműen egy zsidó pap, a lévita egyértelműen egy zsidó lévita, és ők elmennek, otthagyják, kikerülik, nem állnak meg. A samaritánus, akikkel viszont Jézus korára már több száz éve folyamatos konfliktusban vannak a zsidók, és a folyamatos konfliktus alatt azt értem, hogy vannak évekig, meg évtizedekig eltartó fegyverszünetek, de valójában ez egy, onnantól kezdve, hogy Círus hazaengedi a Babilonból a népet, egy folyamatos fegyveres konfliktus a zsidók és a samáriaiak között, akik egyébként testvérnépek. És Jézus korára annyira elmérgesedik a helyzet, hogy egy hithű zsidó nem megy keresztül Samárián, ami egyébként az ország közepe, hanem ha az északi országrészből fel akar menni, vagy az északi országrészből le akar menni a déli országrészbe, vagy fordítva, akkor vagy kimegy keleten az országhatáron, és országhatáron kívül megy le, vagy fel, vagy annak ellenére, hogy a zsidók nem egy hajós nép, inkább hajóra száll, de nem megy keresztül Samárián. Mert ott vannak a Samária, az ős ellenség. És ez a samáriai megáll, és segít a bajba jutott zsidónak. Mi akkor ebből a konklúzió? Az, hogy a fele barát az irgalom lehetőségén keresztül az Istenből merített irgalom által lesz nekem a fele barátom. Lehet nekem fele barátom az ellenség. Hogyha az emberi szituációban, amiben éppen aktuálisan benne vagyunk, nem azt nézem, hogy a nemzeteink hogyan háborúznak egymással évek, évtizedek, évszázadok óta, hanem abban az emberi szituációban, amiben most nekem lehetőségem van cselekedni, én azt mondom, hogy az irgalmat választom. Az Isten megbocsátását választom. Az Isten kegyelmét választom. És akkor a lövészárok túloldalán egyből nem az ellenség van, hanem a fele barát. De mondok egy másik példát is a kedves testvéreknek, amire lehet, hogy sokan azt fogják gondolni elsőre, hogy a tiszta rendű úr már megint nagyon sötét zöld, és agyára megy a teremtésvédelem. Európa jelenleg, meg a fejlett nyugati társadalom jelenleg zöld átállásban van. Nagyon szeretem ezt a fogalmat. Óriási hazugság. Ugyanis nem zöld átállásban vagyunk, kedves testvérek, hanem a kőolajat lecseréljük ásványi anyagokra, amiktől ugyanúgy fogunk függeni. Mindenkinek a zsebében, az enyémben is, most nem, mert lent hagytam a papipadban, de egyébként ott van a telefon. A legtöbben használunk digitális eszközöket, tabletet, laptopot, stb. Ezek akkumulátorral mennek. A a nagyon nagy slunggal erőltetjük most a villanyautózást, meg a különböző villamosított közlekedési módszereket és megoldásokat, amikben szintén akkumulátorok kellenek. Az akkumulátoroknak, kedves testvérek, van egy nélkülözhetetlen nyersanyag, ezt úgy hívják, hogy kobalt. A kobalt lelőhelyek 70%-a Afrikában van, Kongóban, a világ kobalt lelőhelyének a 70%-a. Tehát az a Földön elérhető kobalt 70%-a az Kongóban van. Ezt érdemes egyébként megjegyezni. Méghozzá egy gorilla és orángután rezervátum alatt. Most nem az a baj, hogyha ezt mi elkezdjük kibányászni azért, hogy Európában, meg az amerikai kontinensen legyenek telefonok, akkor szerencsétlen orángutánoknak és gorilláknak már végképp nem lesz hova menniük, és ki fogjuk őket írtani. Nem ők lesznek az első állatfaj, akikkel így elbántunk. Hanem az a baj, kedves testvérek, hogy a kobalt bányászat az egész egyszerűen nem megy természetkárosítás és az emberi egészség károsítása nélkül. Hogyan tudok akkor én irgalmas lenni, mikor a digitális társadalomban nem engedhetem meg magamnak, hogy ezeket az eszközöket ne használjam? Mert aki azt mondja, hogy vonuljunk vissza a középkorba, meg el a társadalomtól, az szerintem egyébként nagyon álszent. Ezt nem tudjuk megtenni egész egyszerűen, hogy ezeket a dolgokat ne használjuk. Mi az irgalomra a lehetőségem ebben a szituációban? Hát az, kedves testvérek, hogy akkor veszek újat, amikor már nagyon muszáj. És a régit, azt nem kidomom a kukába, hanem megpróbálom elvinni valahova, ahol legalább részben újra hasznosítják. És én nem váltottam meg a világot, mert ettől függetlenül nagy valószínűség szerint azt a koboltot onnan ki fogjuk bányászni, de legalább a saját lehetőségeimhez mérten megtettem azt, hogy visszafogtam a magam túlfogyasztását, és csak annyiban járultam hozzá ehhez az egészhez, amennyiben nagyon muszáj. És amikor az Ószövetség meg az Új Szövetség hasábjain arról értekezünk, hogy ki nekünk a fele barátunk, akkor gyakorlatilag azt kell mondani, kedves testvérek, hogy mindenki, akivel nekünk valami Isten adta dolgunk van, az is, akinek a nevét se tudom, aki a világ túlfelén él, akihez semmi közöm, mert a nyelvét nem ismerem, a nyelvét nem beszélem, a kultúrája számomra érthetetlen, és lehet, hogy még azt se tudom, hogy hol van Kongó. De fele barátom. Mert onnantól kezdve, hogy ez a fantasztikus globális társadalom összeköt bennünket, mi kapcsolatban vagyunk egymással. És innentől kezdve felelős is vagyok érte. Senki nem várja azt egyetlen egy keresztény embertől, még a jó Isten sem, hogy váltsuk meg a világot. Tudniillik azt magára vállalta. Ő azt kéri tőlünk, hogy a megváltásából táplálkozva, az ő irgalmából merítve, ezt az irgalmat próbáljuk meg visszatükrözni a saját környezetünkbe és közegünkbe, amennyire az tőlünk telik. Nem cselekedetek által, hanem azzal a szeretettel, amit nekünk megmutatott a Krisztusban. Félreértés ne essék, ez majd fog cselekedni. De nem az az egyenlet igaz, hogy a jó cselekedet üdvözít, hanem az az egyenlet igaz, hogy az üdvösség cselekszik. Az irány, az teljesen más. És az irgalom, amiről itt Jézus is beszél az irgalmas samaritánus példázatában, amit a szívünkre helyez, az alapvetően két irányba tesz bennünket, kedves testvérek, nyitottá. A jó Isten irányába, hogy mindig legyen ott bennem az indulat, hogy az ő kegyelmét keressem, hogy az ő igéje szerint próbáljam élni az életemet. Nagyon sokszor, minden nap el fogunk ebbe bukni, de legyen ott az az indulat. És keresem, hogy vizsgálom, hogy dolgozok, hogy imádkozok a hitemen, a hitemért. És a másik irány, amiben pedig ez az irgalom bennünket nyitottá tesz, pontosan azért, mert az Istenhez fordulunk vissza, az az a világ, amiben élünk. Benne az ember, minden ember, benne a környezet, amiből táplálkozunk, amiben létezünk, amiben jele vagyunk. És ez a két irány, ami meghatározza a keresztény embernek a gondolkodását és az életét. Nyitott vagyok az Istenre, és nyitott vagyok a világra, amiben élek. Kedves testvérek, remélem, hogy azok, amelyek a sima hét után, 7 hónappal még tudtam újat mondani az irgalmas samaritánusról, ha valaki esetleg valamit hiányol ebből az igehirdetésből, akkor keresse vissza a hanganyagokat, de most az irgalomba kapaszkodva imádkozzunk. Úrunk Istenünk, irgalmatból merítünk, nem csak magunknak merítünk irgalmat, hanem arra kérünk, hogy ezzel az irgalommal formálj bennünket, hogy tovább tudjuk adni másoknak. Hétköznapi élethelyzetekben, döntési szituációkban, testvéri kapcsolatokban, vagy ismeretlen emberekkel találkozva, add meg nekünk, hogy a beléd vetett hitből táplálkozva ne mi akarjunk cselekedni, hanem hagyjuk, hogy a te üdvösséged cselekedjen bennünk és általunk. Ebben erősíts meg bennünket. Amen.